10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A kormány szeretné egységessé tenni Magyarországon a vasúti közlekedés feltételrendszerét. Jelentettek ki az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Poroszlón a MÁV csoport állomás felújítási programja keretében megújult vasútállomás átadó ünnepségén. Tasó László szerint a végeredmény természetesen teljesen egyenlő nem lehet, így az utasforgalomhoz és a körülményekhez, valamint a fenntarthatósághoz igazodó arányosság a cél. Ehhez kapcsolódik a MÁV csoport állomás felújítási programja is, amely mintegy 15 milliárd forintból 14 vármegyében zajlik. A beruházás sorozat pénzügyi fedezetét a Magyar Falu Program és a Vasút Társaság saját forrásai biztosítják. A program részeként 21 helyen, ahogyan Poroszlón is történt, felújítási munkákat végeznek a kivitelezők, míg 11 helyen alakítanak ki új állomásépületet, közölte a miniszteri biztos. Hadnagy Attila, a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója az eseményen elmondta, Poroszlón 210 millió forintból újult meg az épület homlokzata, valamint megszépültek a szolgálati helyiségek. Kicserélték továbbá a külső nyílászárókat, és korszerű utasvárót alakítottak ki. Csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra. Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és a 149 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a magyarországi lakóhelyük szerinti jegyzőtől kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A kérelem ügyfélkapun keresztül is benyújtható. A határidő jogvesztő. A biztonsági helyzet miatt nem lehet szavazni Teheránban és Erbilben. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint már több mint 84 ezeren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni. 4 évvel ezelőtt több mint 65 ezeren szerepeltek a szavazás napján a külképviseleti névjegyzékben. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és a pártlistás vagy nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat. Ismeretlen csaló vagy csalók Pintér Sándor belügyminiszter nevében kérnek árajánlatokat vállalkozásoktól és magánszemélyektől, tájékoztatott a belügyminisztérium. A tárca arra figyelmeztet mindenkit, hogy ne dőljön be a csalóknak, mert a belügyminiszter nem vár árajánlatokat, vagyis csaláshoz próbálják felhasználni a nevét. Az ismeretlen elkövető tömegesen kiküldött elektronikus levélben kér árajánlatokat vállalkozásoktól, magánszemélyektől Pintér Sándor nevében. Az elektronikus levelek feladója látszólag dr. Pintér Sándor a belügyminisztériumból, valójában csaló próbálkozik átverni a címzetteket. A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne reagáljanak az ajánlatkérésre, az e-mail mellékletét ne töltsék le, adataikat ne adják meg. A rendőrség megkezdte az elkövető, illetve az elkövetők felkutatását, olvasható a közleményben. A Netrisk idei első negyedévi adatai szerint a kötelező gépjármű felelősség biztosítások átlagdíja a korábbi évekhez képest gyorsuló ütemben csökkent. A 49.941 forintos átlagdíj éves szinten jelentős, 12%-os mérséklődést jelent. Ilyen mértékű csökkenésre 9 éve nem volt példa, hívta fel a figyelmet az online biztosítás közvetítő közleményében. A Netrisken megkötött szerződések átlagdíja 2025 utolsó negyedévében 49.532 forint volt, ami éves alapon 7,6%-os csökkenés. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője jelezte. A díjak első 3 hónapban mért stabilizálódása azt jelezheti, hogy a piac új egyensúlyi szint közelébe került. Ugyanakkor a díjak csökkenésével és a kárráfordítások közel 10%-os emelkedésével a szektor jövedelmezősége és fenntarthatósága jelentősen csökkent, ezért a Netrisk várakozása szerint emiatt a biztosítók hamarosan újra díjemelésbe kezdhetnek.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Jó napot kívánok! kedves hallgatóink, ebben az órában Kovács Szilágyi Henriettával, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének szülő, csecsemő és kisgyermek konzulensével beszélgetünk.
Azt kell megnéznünk, hogy ő mint újdonsült anyukaként, de ne felejtsük ki az apukákat se azért, tehát apukaként, a jelenlegi helyzetükkel hogy tudnak megbirkózni, hogy érzik magukat most. Tehát az érzelmekkel nagyon fontos foglalkozni, az aktuális érzelmi állapotuk, hogy most milyen, mert hogy egy óriási változás következett be, és afelé terelni a dolgot, hogy ez az úgynevezett triád, tehát most ugye az első gyerekről beszélek elsősorban, az az úgynevezett triád anyuka, apuka és a gyerek hármasa, a lehető legmegfelelőbb módon, legharmonikusabban fejlődjön, ha lehet ilyet mondani, sőt, ez a legjobb talán, hogy a fejlődés, mert hiszen egy párból fejlődnek családdá lényegében.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Egy fölött eső lábalók, ernyőt nyitok, míg elandalók. Gyere alá, neked mit tudtam, ha rám esik, csak nyugodtan. Földúton botlott a lábam, a sárban süpped lábnyomom. Felveszlek, viszlek a hátamon. Emlékszem, halálra nevettünk, sütött vagy kött akarta el. Harcoltál, úgy is győzni kell. Keskeny hídon gyaloglom, lassan indulok keletnek. Valahol együtt nevetnek, valahol szeretnek.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Kovács Szilágyi Henriettát, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Tagintézményének szülő, csecsemő és kisgyermek konzulensét köszöntöm műsorunkban. Köszöntelek műsorunkban. Ugye itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy tegeződő formában, ebben a formában fog most ez a beszélgetés elhangozni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszöntelek itt a stúdiónkban Miskolcon.
Köszöntelek én is. Köszönöm a meghívást.
Ahogy elhangzott ugye a bemutatásban, szülő, csecsemő és kisgyermek konzulensként dolgozol. Hogyha kezdhetjük innen ezt a beszélgetést, hogy mivel is foglalkozol, mit takar ez a feladatkör?
Hogy az integrált szülő-csecsemő konzultáció, szülő-csecsemő kisgyermek konzultáció, hogy a koragyermekkor, ami ugye 0-tól 3 éves korig terjed, időszakában használható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelem és viselkedés szabályozási problémákkal, az úgynevezett regulációs problémákkal, kapcsolati nehézségekkel és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelésével foglalkozik, illetve ezeknek az enyhítését célozza meg. Ezzel ugye támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és magát így a családi légkört vagy harmonikus fejlődését a gyermeknek. Ezek a koragyermekkori viselkedésszabályozási problémák több tényező által meghatározottak, nem tekinthetők sem egyértelműen orvosi, sem egyértelműen pszichoszociális problémának. Ezeknek a tüneteknek a létrejötte összetett, mind a gyermeknél jelenlévő biológiai rizikófaktorok, mind a szülői és a családi kedvezőtlen pszichoszociális feltételei, mind a tágabb társas környezet támogatásának az alacsony mértéke kifejti ezekre a hatását. A szülők gyakran fordulnak segítségért a szakemberekhez olyan panaszok miatt, amelyek megnehezítik a csecsemők is, a kisgyermekek és a családok mindennapjait. És, mint említettem az előbb, ezeknek az enyhítésére, vagy enyhítésében segítek, vagy esetleg konkrét megoldásokban gondolkodunk így közösen a szülőkkel együtt.
Még mielőtt ennek a hogyan járól beszélgetnénk, mik azok a tünetek, amelyek itt megemlíthetőek, hogy a mindennapokban mik azok a problémák, viselkedési szabályozási probléma alatt mit értesz? Ugye azért 0-tól 3 éves korig nagyon pici gyermekekről van szó. Azért ebben az időszakban ugye mindenki ismerkedik még itt a születés utáni első hetekben, hónapokban a gyermekével, hogy mik azok a jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy érdemes szakembert felkeresni.
Ez így elég összetett problémakör igazából. Maga a szülővé válás az egy nagyon bonyolult történet, így erre nem egyszerű válaszolni, de próbálom így kiemelni azokat a dolgokat, amik így tipikusan jellemzőek. Mert ugye csecsemőkor kezdetén is jelentkezhetnek ezek az úgynevezett regulációs zavarok. Többségében ugye a szoptatás környékén, a hozzátáplálás környékén, illetve ami gyakori, főleg így kezdetekben az, hogy a tartósan fennmaradó sírás, az úgynevezett excesszív sírás, amikor már tényleg nem tudnak mit kezdeni vele, és ilyenkor sokszor mondják ugye a szülők, hogy hát hasfájós a gyerek, de egyébként meglepő módon ez a úgynevezett kólikás hasfájás nagyon ritka. Többségében kezdeti kapcsolati nehézségek, tehát a kötődési problémák nehezítik meg ezt, és járulnak ahhoz hozzá, hogy sírósabbá váljon a gyerek, illetve ugye ilyenkor az anya nagyon sokszor érzékenyebb, illetve mindenfélét megér érzelmileg, ugyebár mondom még egyszer kifejezetten az első gyereknél, de mindegyik terhesség, illetve gyerkőc más és más. Ugye ebbe azért meghatározó a temperamentumbeli különbség. Sokszor mondják ugye a szülők már ugye a később életkorban, amikor már nagyobb a gyerkőc, főleg ilyen másfél-két éves korul, hogy elkezdődik a dac korszak. És akkor,
egyre korábban az is talán.
Igen, hát másfél évesen már azért vannak jelek. de tehát, hogy itt nehezebben tudja megérteni a szülő a gyereket, és ugye a születést követően iszonyatos teher helyeződik a családokra, különösen az anyukára, hiszen meg kell ismerni azt a kis emberkét, mert, ahogy szoktam mondani, mielőtt megszületik egy gyerek, ugye elképzeljük azt, hogy milyen szép habos-babos történet az egész, és a valóság pedig az egészen más, hiszen akkor ott azzal szembesülünk már, hogy attól függetlenül, hogy édes aranyos, ő egy picike kis emberke, akit nekem fel kell nevelni. És azért az egy iszonyatosan nagy teher, nem csak testileg, vagy nem csak lelkileg, testileg is, és maga a tudat, hogy a testi alatt elsősorban azt is értem, hogy ugye többségében, hogyha sikerül a szoptatás, megint csak egy megterhelő történet, és az a tudat, hogy nekem kell életben tartanom ezt a pici embert, a testemből táplálni, lesz-e elég tejem, megfelelően fog-e gyarapodni a súlya, tehát ezek nagyon nehezek. És ez a feszültség, ami e körül van, ez nagyon sokszor generálja azt, hogy igen, nem alszik a gyerek, vagy éppen sírós, nyugtalan lesz. Erre nagyon sok példa van, ez csak úgy érdekességképp hozzátenném, hogy a tanulmányaim alatt tudomásomra jutott egy olyan történet, hogy a gyerkőc pontosan mindig hajnal 1 és 2 között felébredt. Egy pár hetes, 1-2-3 hónapos gyerkőcről beszélünk, és nem tudták az okát, és kiderült, hogy az édesanyának, mielőtt megszületett a gyermeke, az apukája meghalt, azt hiszem, hogy pont hajnal 1 vagy 1 óra körül. És az anyukába olyan feszültség keletkezett, és mindig abban az időpontban, meg a tudat, hogy ekkor halt meg az apám, hogy a gyerek mindig jelzett, és mindig felébredt abban az időpontban is. Nyilván ez pszichoterápiás folyamat alatt derült ki, meg mi egymás, de szülőcsecsemő konzultációnak is részesei voltak egyébként. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amikor ennyire mély lelki folyamatok is közre játszanak.
És ugye szülővé válni csodálatos dolog. Ahogy említetted, ugye ilyenkor azért egy új élethelyzetbe kerül a pár, és ugye azokkal a napi kihívásokkal ekkor szembesülnek, ami ugye a valóság szülői konzulensként. Miben tudod a szülőket megtámogatni olyan gondolatokkal, vagy esetleg olyan módszerekkel, amikor ebből az időszakból a lehető legtöbb öröm megélésével tudják ugye úgy a szülőként való helytállást biztosítani a gyermek számára, hogy az érzelmileg is töltődést jelentsen mindenkinek a családban. Ugye napi dolgokról beszélünk, és a támogatás, vagy hogy a szülő tudja, hogy számíthat a társára, számíthat akár a családon belül, vagy baráti körből is, rokonságból olyan személyekre, itt a szakember segítségén túl, vagy még mielőtt ugye szakemberhez fordulna, akik voltak már akár olyan élethelyzetben, és így tudnak olyan tanácsokat adni, hogy milyen praktikákat is érdemes bevetni itt a mindennapokban, a szülőknek mit tanácsolsz ilyenkor?
Ilyenkor elsősorban azt kell megnéznünk, hogy ő mint újdonsült anyukaként, de ne felejtsük ki az apukákat se azért, tehát apukaként, a jelenlegi helyzetükkel hogy tudnak megbirkózni, hogy érzik magukat most, tehát az érzelmekkel nagyon fontos foglalkozni. Ahogy említettem, az aktuális érzelmi állapotuk, hogy most milyen, mert hogy egy óriási változás következett be, és afelé terelni a dolgot, hogy ez az úgynevezett triád, tehát most ugye az első gyerekről beszélek elsősorban, az az úgynevezett triád anyuka, apuka és a gyerek hármasa a lehető legmegfelelőbb módon, legharmonikusabban fejlődjön, ha lehet ilyet mondani, sőt, ez a legjobb talán, hogy a fejlődés, mert hiszen egy párból fejlődnek családdá lényegében, és ezekkel érdemes elsősorban foglalkozni. Illetve ami nagyon fontos, ami elhangzik minden egyes alkalommal, az úgynevezett mentalizáció. Ami annyit tesz, hogy az anyuka, illetve az apuka is, de hozzáteszem, hogy most úgy nevezzük, hogy elsődleges gondozó általában az anya. és hogy maga az elsődleges gondozó a gyermeknek a jelzéseit minél pontosabban, minél alaposabban tudja érzékelni. Tehát először ugye jól tudja megfigyelni a csecsemőjét. Aztán, ahogy megfigyeli sírását, egy grimaszát, tehát bármilyen kis apró jelzését, a mimikáját, abból tudjon már olvasni. És ugye ebbe egy kicsit úgy rendet rakni, mármint hogy a segítségnyújtás része erre korlátozódik elsősorban, hogy ezekben rendet tudjanak rakni, ne egy ilyen fejetlenség, ami általában kialakul, hogy úristen, most mit csináljak, úristen, most sír, és akkor kb. Képesek, és ezt most nem degradálóan mondom, nem tudom, volt ilyen, hogy már hasonfekve, fejen állva, nem tudom, furuljázni a gyereknek, meg már mindenféle bohózkodást, holott csak ki kellett volna cserélni a pelenkáját. Tehát, hogy előfordulnak az ilyenek, és ez nem szégyen, és itt kezdődik a probléma, amikor szégyenként élik meg.
Hát, hogy akár itt a fizikai segítségnyújtásban is, vagy lelkileg is, ugye, hogy merjen segítséget kérni az
persze.
ember.
Ott a fizik, tehát a gyakorlatiasabb részében is természetesen, mert hát, hogyha van egy olyan kérdés, vagy bármi felmerül, hogy mégis hogyan csináljam, egyértelműen elhangzik, hogy ezt így és így érdemes, de mondom, mindenképp figyelembe kell venni azt is, hogy tehát az ő családi mintájukat, az, hogy ők hogy szocializálódtak, milyen szokásai vannak, milyen származásúak, elég sok mindent felölelez. De igenis, azon kívül persze a lelki folyamatot is, éppen aktuális mentális állapotot figyelembe kell venni mindkét szülőnél, az, hogy a szülés maga mit váltott ki, a gyermek látványa mit váltott ki belőle. Itt nyilván fel kell ismerni azt is, hogy mondjuk esetleges szülés utáni depresszió felmerül-e. Ha igen, akkor megfelelő szakirányba terelni, vagy szaksegítséghez terelni.
Itt, hogy erre mikor derülhet fény, vagy mik azok a tünetek, amik esetleg már arra adnak okot, hogy ez kialakult, mik ezek a jelek, ezt hogy tapasztaltad, hogy látod?
Személyes tapasztalatom igazából, mióta itt dolgozok, amire tényleg azt lehetett mondani, hogy depressziós volt az édesanya, egy volt. Egyébként nem mindig könnyű felismerni, de megfelelő kérdésekkel rá lehet vezetni arra, hogy bizonyos dolgokat kimondjon, és abból fel lehet ismerni. Egyrészt, másrészt pedig tipikusan azért vannak olyan jelek, amit elsődlegesen megemlítenék, az, hogy az interakciós kapcsolat a gyermekkel nem megfelelő. Ami annyit jelent, hogy a legtipikusabb jele az, hogy mondjuk nem fordítja maga felé a csecsemőt, nem néz a szemébe, a gyerek keresi a tekintetét, már ugye egy pici baba is megteszi, ugye ez az elsődleges kapcsolódási forma is, és úgy nem hajlandó erre, vagy nagyon minimális mennyiségben. Tipikusan van egy ilyen faarc, vagy ha mosolyog is, egyértelműen látszik az, hogy ez egy mű dolog, és mondjuk, ami nagyon fontos, hogy lehet, hogy például édesen aranyosan mondókázik a gyereknek, mondjuk, vagy énekel, de annak is van egy tipikus, egy ilyen egyhangúság, olyan monotonitása. Legtöbbször mondom, ehhez is farc társul, vagy minimális mimika, de hát persze vannak a súlyosabb formák, amikor már rengeteg sírás, nehezen akarja gondozni, vagy nem akarja gondozni a gyermekét, teher neki egyáltalán mondjuk még felvenni is, nemhogy gondoskodni róla, vagy esetleg gondoskodik róla, de tényleg egy nagy terhet él meg. Nagyon gyakran, amikor erről beszélgettem szülőkkel, vagy
itt,
olyan szülőkkel...
Itt bocsánat, igen. Itt ha megengeded, akkor itt azért azt osztuk meg a hallgatókkal, hogy már csak nem 10 éve dolgozol ezen a területen, és foglalkozol csecsemőkkel, kisgyermekekkel.
Ugye, hogy már azért, nevelőként korábban, igen.
Hogy így van tapasztalatod már ezen a területen.
Igen, tehát, hogy akik jönnek hozzám, és már mondjuk 2-3 éves a gyerek, sokszorra visszagondolnak, akkor többen mondták már, hogy hát szerintem azért benne voltam jócskán. És az
a
érdekesség...
A depresszióban?
Igen. Az az érdekesség ennek egyébként, hogy nagyon-nagyon sok anyuka belecsúszik ebben. Nem feltétlenül mindig ugye depressziós állapotról beszélünk. Van ez az úgynevezett baby blues állapot. Az egy pár napig tart. Hát ha nagyon ki akarom maxolni, az egy maximum 8 napig normális, de általában azért egy olyan 2-4 napon belül lezajlik, jobbik esetben. Erre nagyon oda kell figyelni, mert könnyen átcsaphat depresszív állapotba, de ez akkor fordul legtöbbször elő, hogyha persze a hormonális folyamatok is közrejátszanak, az egyértelmű, de azért én azt gondolom, hogy az, amikor mondjuk nem volt megfelelő a párkapcsolat előtte, vagy éppen most sem az, mármint amikor így megszületett a gyerkőc, vagy éppen nincs megfelelő családi, baráti, szülői támogatás, segítség, és ahogy említetted az előbb is, igen, tehát hogy ez sokat számít, hogyha kapnak megfelelő segítséget. Na de az sem mindegy, hogy milyen segítséget, mert hát van az, hogy mindenki nagyon jót akar, csak hát az nem mindig annyira jó. Nem lesz mindig annyira jó vége, mert nagyon gyakran a szülők úgy élik meg, hogy mindenhonnan ömlik rájuk a jó indulat, hogy úgy mondjam, és hát egyfajta, most így nagyon egyszerűen fogalmazva, okoskodásként veszik, illetve úgy éli meg, különösen az anyuka, hogy ő nem kompetens a gyerekével szemben. Tehát, hogy ő egy nem kompetens anya. És ez nagyon gyakran táptalaja a depresszív állapotnak is egyébként, meg a későbbiekben az anya-gyerek kapcsolatra is rányomja a bélyegét, pontosan ezért, mert hogy ő azt fogja érezni, hogy említettem, hogy egy nem kompetens ebben a történetben, és hogy nagyon gyakran elhangzik az is, hogy igen, kimondják, hogy én nem vagyok jó anya. És volt olyan esetem például, ahol császármetszéssel jött világra a gyermek, és az anyuka már az, nem is tudom, a születés követően 5. órában így kimondta, hogy én alkalmatlan vagyok anyának. Ott a kórházi körülmények is rátettek a lelki állapotára jócskán, és ebből indult ez az egész, de már ott meg volt mondva neki, hogy mit nem csinál jól. De hát hogyan is csinálhatná jól, amikor fogalma sincs, hogy kell. Tehát nem tapasztalta. És ez a lényeg, én azt gondolom a szülőcsecsemő konzultációnál is, hogy ez egy olyan lehetőség, vagy olyan erre is lehetőséget ad, hogy a szülőket, illetve az anyukát megsegítsen ebben a lelki folyamatban szülés után, és igenis kimondhassa azt, hogy én ezt még nem tudom. Nyugodt szívvel kimondhassa, és akkor egy olyan közegben mondhassa ki, egy olyan megtartó közegben, ahol ennek helye van, és ez rendben van, úgy, ahogy van. A mostani lelkiállapotával, a személyiségével, a mindennel együtt, és a jelenlegi érzésével is, meg a jövőbeni félelmeivel is rendben van. És ahogy ezeket kimondják és megfogalmazzák, az egy óriási nagy terhet tud levenni. Mondom ezt úgy, hogy ahogy az elején említettem, hogy van, hogy már 2-3 éves a gyerkőc is úgy jönnek, van egy kicsit mondjuk idősebb is, 4-5 éves, és így ahogy visszagondolnak a szülés követő pillanatokra, vagy éppen az első pár hónapra, első életévre, hogy még most is elsírják magukat, és mintha akkor oldódna ki az a feszültség, amit akkor magukba elnyomtak.
És utólag ismerik föl akkor, hogy...
Igen. Illetve gyakori az is, ugye, ahogy mondtam, hogy a jó akarók jönnek, és biztosan nagyon jót akar mindenki, de mai napig látszik az, hogy ezt a depresszív, vagy éppen, ha csak annak nevezzük, hát nyomottabb hangulatot már degradálják, már elutasítják, és akkor olyan tipikusan az, hogy hát szedd már össze magad, hát tessék boldognak lenni, hát most szültél, csak hát azért nem így működik. És ugye ennek a folyamatában az, hogy ahogy mondtam, hogy ezt kimondhassa, hogy mit érez, hogy igenis én most rettegek attól, hogy milyen anya leszek, felismerem-e, ha beteg, vagy bármi hasonló, akkor ezt nem tehetik meg.
Sok kérdés van ebben a csodálatos időszakban, és milyen megoldása lehet annak, hogy itt a szülés utáni időszak a sok kérdés, és talán bizonytalanság ellenére is ugye egy örömteli időszak lehessen, hogy lehetne ennek a lépéseit megfogalmazni, összefoglalni?
Elsősorban az, amit említettem az előbb, hogy kimondhassák az érzéseiket, legyen az bármilyen is, bármilyen mély is. Itt egyértelműen megemlíteni még egyszer, mert nagyon fontos kihangsúlyozni, hogyha depresszív állapot áll fenn, akkor mindenképpen be kell hívni egy szakember, pszichológus vagy pszichiáter segítségét, illetve nem beszélve arról, hogyha ez átfolyik egy pszichózisos állapotba, az meg egyértelműen pszichiátriai kezelést igényel, de ezt így már tovább nem bontogatnám. Most visszatérve ugye arra, amikor még csak ez a bizonytalan időszak van. Igen, tehát mondhassa ki az érzését, mondhassa ki azt, hogy mit gondol a gyermekéről, hogy látja ő a gyermekét most jelen pillanatban, és az a tapasztalat egyébként, hogy ahogy ezek kimondásra kerülnek, akkor az már oldódik is, ha nem is rögtön, de nem is lehet elvárást tenni bele, tehát hogy az azonnal, hanem a maga ütemében haladjunk. Amikor egy kicsit jobban belemerül, és már csak forgatja úgy mondva a problémakört, süllyed bele, hogy így fogalmazzak, akkor ott azért egy megfelelő kérdéskörrel ki lehet ebből húzni és irányba rakni. És amikor, ahogy mondtam, ahogy ezek kimondásra kerültek, onnantól fogva látszik egyfajta odafordulás a gyermek felé. Ezt később ébe akartam megemlíteni, de egyébként most én azt gondolom idevág, hogy dolgozunk úgynevezett video feedback technikával, ami annyit jelent, hogy felvesszük az adott pillanatot a családdal, illetve van, hogy én is kérek videót a családoktól különböző helyzetekben. Ez probléma körtől is függ, de mondjuk egy egyszerű, mondjuk egy játékhelyzet, vagy egy gondozási helyzet, vagy etetési helyzetet, ilyesmire gondolok, és azt úgy képkockára kielemzem, pontosan azért, hogy a pozitív interakciós pillanatokat megtaláljam, még ha millióból egy is van csak, de akkor is megtaláljam, és rá tudjak világítani erre, hogy na ez az a pillanat, ami nagyon itt most összeköti őket, vagy. És akkor így ebből ráéreznek még könnyebben arra, hogy mit is kell keresni a szülő-gyerek kapcsolatban, hol tudják azt megfogni, hogy igen, most mi így, mi vagyunk, úgymond. Szóval igen, ahogy mondtam az elején, hogy ezek így fontosak, és igen, hogy a videótechnikát azért is hoztam be, mert hogy volt rá példa, hogy panaszkodott az anyuka, hogy a gyermek ugye elfordult tőle, meg is közelíti, el is fordul, meg is üti, aztán tehát odaszalad hozzá, aztán ellöki, nem tudta kapcsolódni. És akkor ott kimondásra kerültek azok a problémák, amit ő érez a gyerekkel kapcsolatban, meg a szülőségével kapcsolatban elsősorban, mert hogy először mindig úgy zajlik, hogy hát a gyerekkel gond van. Aztán kiderül nagyon sokszor, hogy nem, és ezért is nevezzük szülőcsecsemő kisgyermek konzultációnak, mert hogy ők így együtt kellenek ahhoz, hogy ez az egész problémakör fel tudjon oldódni, vagy megoldások születhessenek. És ahogy ezek így elkezdtek oldódni, ott nagyon-nagyon látványos pillanat ott volt, hogy a gyerek így oda ment az anyukához, és megalálta. Úgy, hogy előtte nem fordult elő soha. És ott az anyuka is felismerte, és akkor úgy, hogy hiába odaült mondjuk a gyerek az ölébe, anyuka nem érintette meg, vagy minimálisan, aztán mindig úgy eltolta, hogy menjél játszani, vagy nem tudom, de mindig úgy eltolta magától. És akkor elsírta magát az anyuka, és annyira szép volt az a pillanat, és így, ahogy átölelt a gyereket, és onnantól fogva kvázi nem engedte el, és csak simogatta, és ölelte, és puszítta. Azért úgy vannak ilyenek.
Hát ezek azok a pillanatok, amikor így a szülő-gyermek kapcsolat ugye örömteli pillanatokban.
Hát így is egy egymásra találás megszületett. Sokszor hiszik azt ugye a szülők, de szerintem ez meg már nem kockáztatni, hogy minden családban így van, hogy ahogy megszületik a gyerek, és ők mondják azt, hogy hát de hogy nem találom vele a kapcsolatot, hogy azt kéne éreznem, hogy fú, mekkora a szerelem rögtön, és pedig nem. Tehát, hogy ott azért tényleg össze kell szokni, meg kell ismerni egymást, a jelzéseket, úgy egyáltalán meglátni benne az embert. És ez, amilyen nehéz, az olyan szép is, hogy egy másik emberkét nevelek. De gyakran ez ugye belecsúszhat abba, amikor már itt túlságosan is rákapaszkodik a szülő a gyerekre, és ott már ugye születhetnek olyan történetek, amit az elején említettem, a mentalizációs problémák, hogy például, ha a gyerkőc jelez, nem tudom, most próbálok egy egyszerűt mondani, hogy mondjuk, nem tudom, elesik. Kicsikét megüti magát, és, de nincs egyébként komoly probléma, és az anyuka mondjuk teljesen kétségbe esik, és úristen, és akkor ez a kvázi hisztérikus állapotba kerül, és a gyerek valódi megnyugtatása meg nem születik meg, hanem ő az anyuka jelzéseit fogja érzékelni, és azt fogja betudni saját magáinak.
Hogy elesik a gyermek, mi szülőként megijedünk, és a gyermek lehet, hogy ő hamar túllépne ezen a dolgon, de mivel látja, hogy a szülő is aggódik, nem tudom, erre gondolsz-e, hogy a szülő is aggódik, vagy hogy éli meg, akkor ez így az érzés, ez rá is rá fog ragadni?
Hát egyrészt igen, másrészt meg az, hogy a gyermek, tehát a gyermekben nem alakul ki egy valódi énkép, tehát ez így egy elég bonyolult folyamat. Mondjuk, ha csak az önmegnyugtatásra gondolok, az nem abból áll, hogy rázárom a szobajtot, aztán majd megnyugszol, hanem pont az, hogy rajtunk keresztül tanul meg önszabályozni a gyerek. Tehát a szülőn keresztül mindenképp, a szülő érzelmi jelzésein, az ő jelzésére adott válaszreakcióból fogja megtanulni az, hogy ő hogyan szabályozza saját magát. Erre is értettem. Azt azért hozzáfűzném még, hogy ez nem mindig ennyire negatív, mert hogy akik hozzám kerülnek, családok, ők nehézségeken mennek keresztül, és nyilván én ilyen fókuszba helyeztem ezt az egészet, viszont azért hál' Istennek elég sok szülőnél vagy családban előfordul az, hogy igenis könnyen megy ez a kapcsolódás a gyermekkel, illetve hát félelmek azok mindig akadnak egyértelmű, de nem csap át ennyire negatívba.
És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kovács Szilágyi Henriettával, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének szülő, csecsemő és kisgyermek konzulensével, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Elakad a szó, megakad a kép, elakadhat téged, látlak, kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Várjék! Rád szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukban. Nézd, üres az ágyad, elveszhetsz, de megtalállak. Várj! Megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat, elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Várnék! Rád szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukba. Nézd, üres az ágyad, elveszthetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. We'll be right back.
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk Kovács Szilágyi Henriettával, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének szülő-csecsemő és kisgyermek konzulensével beszélgetünk ebben az órában, és az lenne itt a folytatásban a kérdésem, hogy csecsemő és kisgyermek korosztályban mik azok a jellemző problémák, hogyha használhatjuk ezt a szót, amelyekkel a leggyakrabban megkeresnek téged, vagy ugye itt a szakmai tapasztalat alapján mik ezek a regulációs problémák, ugye ezt a kifejezést használtad te is?
Ahogy korábban említettem, ugye, hogy csecsemőkor kezdetén jelentkezhetnek már ezek a úgynevezett klasszikus regulációs zavarok. Ugye gyakori és erőteljes sírás, excesszív sírás, aztán nyugtalanság, alvás problémák, elaltathatóság, átalvási problémák, azon felül ugye a táplálási és a táplálkozási etethetőség és evési problémák, ahogy mondtam, szintén a szoptatástól kezdve a hozzátáplálosan át értendően. Ugye a második életévtől a családban és a kortárs közösségekben is találkozhatunk egyéb korai viselkedésszabályozási problémákkal. Többségében ugye az erős dac, az, ami nagyon gyakori. Dűrohamok, agresszió, akár otthon, akár közösségben értendően. Vagy az extrém csüngés, ez a tipikusan, ahogy szokták mondani a szülők, hogy a matrica lett a gyerekem, illetve ez a heves szeparáció szorongás lényegében. Azon kívül még a testvérféltékenység, ami elég gyakori, illetve a játék iránti érdeklődés hiánya. És folytatnám ugye azzal, hogy a gyermekorvoslás és a klinikai gyakorlat számára még említésre méltók a további testi funkciókat is érintő zavarok, ugye a vizelet és a székletürítéssel kapcsolatos problémák, gyakori nem orvosi okokból fakadó has és fejfájás. Ezen felül ugye a reguláció zavarok kialakulásának hátterében általában számos tényező állhat, amelyek hatással vannak, vagy hatással lehetnek a mindennapi interakciókra, és ezáltal ugye az alakuló szülő-gyerek kapcsolatra, ugye, amiről beszéltem, de így összefoglalóan ugye a szülők pszichés nehézségei, a gyermek temperamentuma, vele született, vagy idővel kialakuló testi problémái, betegségei, ugye ezzel én itt a Református Egymin belül gyakran találkozok, vagy a gyógypedagógiai intézmény lévén. A csecsemők és a szülők által átélt traumatikus élmények is befolyásolják ennek a kialakulását, illetve leggyakrabban olyan egyidejű gyermeki, szülői és környezeti tényezők állnak a háttérben, amelyek így együttesen nehezítik a szülő-gyerek kommunikációt és a közös érzelem és viselkedés szabályozást. Illetve még annyit említenék meg, hogy az organikus, szervi és lelki kapcsolati pszichoszociális háttér kölcsönhatásának az alábbi példái gyakoriak, hogy gyakran a panaszok hátterében az orvosi vagy a komplex gyógypedagógiai vizsgálatok nem mutatnak ki szervi okot. Az is előfordul, hogy az organikus háttér nem feltétlenül magyarázza a panaszok teljes körét, adódjon ez ugye valamilyen testi, mentális betegségből vagy sérültségből, megkésett vagy eltérő fejlődésmenetről. Illetve nem elhanyagolandó azoknak a eseteknek a száma sem, ahol egyértelmű az organikus háttérből adódó nehézség, de az orvosi kezelések, a gyógypedagógiai kezelések, gyógypedagógiai intervenciók mellett szükséges lehet a konzulens bevonása. Ugye az interakciók, a viselkedésszabályozás és a kapcsolati együttműködés támogatása érdekében. Lényegében, hogyha nagyon le akarom butítani a dolgot, akkor az annyit tesz, hogy, vagy annyit is tesz, hogy mondjuk egy atipikusan fejlődő gyermeket jobban tudjon megérteni a szülő. Jobban, lényegében igen, tehát hogy jobban meg tudja érteni az aktuális állapotát, majd az elfogadás állapotába kerülni, és nem azt nézni, hogy mi lenne, ha nem így lenne, vagy jobban lenne, hanem az, hogy ahogy mondtam, hogy most mi van, és ebből mit tudunk kihozni, milyen maximumot tudunk megcélozni. De idáig el kell jutni lélekben is. És ez nyilván már egy ilyen interdisziplináris együttműködést igényel a kollégákkal, mint pszichológus, mint gyógypedagógiai, tehát ilyen jellegűen.
Mi lenne, vagy mik lennének esetleg azok a legjellemzőbb megkeresések, ami itt így az elmúlt években felét történt, vagy felétek történt?
Hát a leggyakoribb az talán az étkezési problémák, a válogatóság, ugye nyilván itt a nagyobb gyerkőcökről beszélünk, vagy ha atipikusan fejlődő gyerekekről is beszélnék, akkor az mondjuk egy Down-szindrómás gyerkőc vagy gyerkőcöknél ugye szintén az etethetőségi válogatás, erőteljes válogatás az ételek között, ami probléma, ez illetve bizonyos. Van, hogy szondával etették a gyerkőcöt, és akkor odáig eljutottunk, hogy egy hónap alatt már nem kellett a szonda, és ki tudták venni. És igen, tehát ez az elsődleges, a másik pedig az, hát az alvás.
Egy étkezési problémánál, ugye azért a válogatóság az valamilyen szinten azért egy adott dolog, hiszen mások az ízlések, nyilván van ennek egy olyan foka, ami már túlzottnak mondható, és ugye talán ezek a megkeresések érkeznek hozzátok is. Milyen módszerekkel dolgoztok mondjuk egy étkezési zavar, egy válogatóság esetében, vagy mik lennének azok a tanácsok, amelyeket most így a rádión keresztül is esetleg hallgatóink szívére tudnál helyezni, hiszen ha kisebb-nagyobb mértékben is, de azért lehet, hogy sokan szembesülnek ezzel a mindennapokban.
Hát igazából, amit elsősorban hozzáfűznék, az az, hogy meg kell figyelni azt, hogy milyen szokásaik vannak a családnak. Tehát, hogy most csak az étkezések korlátozódóan, mondjuk például együtt esznek-e, leülnek-e egyáltalán egy asztalhoz, vagy mindenki rohan száz felé, szól-e a tévé. Nyilván itt most a korosztályokra is, tehát hogy most nem egy csecsemőről beszélünk, egy kisgyermeknél beszélünk, tehát ez sem mindegy, de hogyha így összefoglalóan kellene csak mondani, akkor igazából ezek a fő pontok, hogy meg kell nézni azt, hogy digitális eszköz, adott esetben, nem tudom, telefon, tablet, egyéb, van-e a gyermek előtt, illetve a szülő előtt is, forgatja közben a, nem tudom, híroldalt, vagy akármi mást is. Ez az elsődleges, ezt azért emeltem ki, mert ez az alapok alapja, hogy együtt ülünk le az asztalhoz, és azt megmutatni a gyereknek, hogy vagy érzékeltetni vele egyáltalán, hogy ez egyébként tehát az evés, mint olyan, egy jó hangulatú családi esemény, és hogy ezt így
egy asztalközösségben kellemes. Vagyunk egymással.
Igen, igen. És akkor itt tudunk beszélgetni, illetve hogyha étkezési problémákra korlátozódok még, akkor ott elhangzik az, hogy milyen finom az étel, én mit szeretek benne, vagy mit nem, de jó illata van. A gyerek, például egy csecsemő, mondjuk hozzátáplás során nyúlhasson hozzá az az ételhez. Ez megint az alapok alapja. Tehát igenis, fogja meg azt a, nem tudom, krumplipürét a májjal, és nyomkodja ki az ujja között, és úgy rakja a szájába, és kenje az arcára még a kezdetek kezdetén, mert ő ebből tanulja meg azt, hogy milyen az állaga, az íz, az illat, a textúra, tehát mindent meg akar tapasztalni, nem véletlenül fogdossa, és hát persze lehet, hogy kezdetben kifújja, meg kilögdösi a kis nyelvével, meg mi egymás, de ez egy tanulási folyamat. Ahogy tanulási folyamat a szoptatás, úgy, mind a szilárd ételnek a fogyasztása is, és érdemes arra is figyelni, hogy minél változatosabb legyen az étel, ami elé van téve, hiszen mondjuk egyértelmű, hogy valószínűleg egyértelmű, hogy miért, de hogy minél többféle ízt, illatot tapasztaljon meg a gyerek, illetve ami ehhez szorosan hozzákapcsolódik, az az még, hogy ha egyszer elutasította, vagy kétszer azt az ételt, akkor ne csinálják azt a szülők, hogy na hát akkor ezt a gyerek nem szereti, és akkor ilyentől kezdve nem kerül az asztalra, mert felesleges, mert nem dolgozok vele feleslegesen, hanem igenis kerüljön oda az asztalra, és heti szinten ugyanúgy is újra és újra, mert ahogy mondja azt a gyerek már későbbiek folyamán, hogy amit lehet, hogy a céklát előtte nagyon jó ízűen megette, következő ítem meg közli, hogy hát nekem ez nem kemelila, vagy piros, vagy nem tudom. És ez fordítva is működik. Egyik pillanatban még azt mondja, hogy nem kell, meg fúj, másik pillanatban meg ide nekem, mert nem tudom, és akkor megjött rá az étvágy.
Akkor ez is már csecsemőkorban alakul
ki. Hát ez mindenképp. Sőt, egyébként, még ha kicsit visszább akarok menni, azt mondják a szakértők, hogy azért, mert az sem mindegy, hogy terhesség alatt, vagy várandóság során mit evett az anyuka.
És itt ugye, hogy már amikor ülni tud a gyermek az etetőszékben, akkor ugye legyen része ő is a családnak, is együtt fogyasszák el az ennivalót.
Meg hát ugye ne a tisztaság legyen most az elsődleges szempont, azt majd utána összetakarítjuk, meg élvezi a gyerek is esetleg, ha már egy kicsit nagyobb, tehát egy közel egy éves gyerek is tud már ott molyolni, takarítgatni úgymond, meg a hál' Istennek ruhát is le tudjuk cserélni már, és akkor könnyebben ki tudjuk mosni, mint ezelőtt jó pár évvel, úgyhogy ne féltsük, hanem igenis engedjük oda, meg ha később már nagyobb a gyerek, akkor mondjuk esetleg bevonni az ételkészítésbe, vagy éppen terítsen meg ő. Ez is nagyon fontos. Szedje ő ki az ételt nekünk is, akkor lássa azt, hogy ő is részese a családnak, és ez a kulcs szó lényegében, hogy ő is aktív részese a családi életnek.
És itt akár az étkezés területén, vagy egyéb viselkedési, szabályozási problémák, regulációs problémák tekintetében is lehetőség szerint majd folytatjuk a beszélgetést. Én köszönöm szépen, hogy most itt voltál, és mindenről az elmúlt órában szólhattunk.
Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Kovács Szilágyi Henriettával, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének szülő, csecsemő és kisgyermek konzulensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, további szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő Kisné Veres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Szerencsém, ha nem nyílt a vakablak, én a csillagokat is lehazudtam magamnak. Hazudtam délben is, hazudtam este is, amíg osztriának látszott a tejber is. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te, egymásnak ütköztünk a vak sötétben. Álmatlan éjszakák, tudtam, hogy felőről, de én újra meg újra elkezdtem előről. Játszottam a jó lapokat, míg a lelkemről már hullott a vakolat. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te, lámpásokat gyújtogattál a vak sötétben. Azóta ott vagy a tegnapokban, és ott vagy a mában. Csendben a város mámoros zajában, ott vagy a zöldben, és ott vagy a kékben, a reggeli kávéban, az éjjeli lámpafényben. Ott vagy a kisbetűkben, és ott vagy a nagyokban. neked.